Sziasztok! Ez itt a Birodalom, a Partizán két hetente jelentkező külpolitikai műsora, Papp Szilárddal és Veledi Botonddal, jó magammal. A mai adásban a fiatalok megfejtésére készülünk, pont úgy, mint Orbán Viktor október 23-án. Szeretnénk megnézni, hogy ez a híres Generation Z, Gen Z forradalmak valójában mit akarnak. Őket hívjuk Generation Z-nek, akik 1995-97 után születtek, és politikailag már öntudatra ébredve tüntetésekkel, megmozdulásokkal, térfoglalásokkal, online akciókkal színesítik a politikai életet, és legalábbis messziről nézve úgy tűnik, mint a kormányváltások elérésére is képesek lennének. Nepáltól Madagaszkárig, Charlie Kirktől Mamdaniig, Tyler Robinsontól, ha úgy tetszik, a marokkói fiatalokig elég hosszú az a lista, ahol az újságírásban felbukkant a Gen Z jelző. Viszont a Birodalomban azt a fogadalmat tettük, hogy egy picit mögé nézzünk nektek, és hír háttérműsorként inkább elemezzük azt, hogy hogyan is néz ki ez a valóság, nem fekete-fehéren, hanem nüanszaiban. Úgyhogy erről fogunk a következő műsorunkban veletek együtt gondolkodni.
Mielőtt belevágnánk, viszont emlékeztetnénk titeket, hogy várjuk továbbra is a kérdéseiteket, ti is tudjátok alakítani minden adásnak a menetét. Az adásunk előtti héten általában szerda csütörtök magasságába a Partizán social media felületeire közzé tesszük, hogy mi lesz az épp rákövetkező adásnak a szélesebb, tágabb témája, és akkor ezen belül, ha megírjátok, hogy titeket mi érdekel, mire vagytok kíváncsiak, milyen aspektus kapcsán szeretnétek hallani a véleményünket, akkor ezeket beépítjük az adásmenetbe, és eszerint rakjuk össze majd a következő műsort. A kérdéseiteket a birodalom@partizan.hu címre küldhetitek el nekünk, ezt megtaláljátok a leírásban is, ahogy egyébként azt is megtaláljátok, hogy milyen módokon tudtok minket támogatni, hogy minél több és minél jobb műsort tudjunk készíteni mi ketten is, meg a Partizán többi munkatársa.
Tényleg elég sok helyen olvashattatok arról, hogy Generation Z forradalmak váltják meg a világot, talán Nepál volt az, amelyik átvitte a sajtó ingerküszöbét itthon is elég vastagon. Ez a tüntetés hullám idén, ősszel, késő nyáron futott le, és valóban egy kormányváltást tudott elérni. Már a korábbi években is azonban látszott, hogy vannak olyan országok, ahol fiatalok tudják elérni azt, hogy valamilyen módon hassanak a politikára, és tényleg érdemben valamilyen változás bekövetkezhessen, aztán, ahol majd módunk nyílik, ott megnézzük, hogy ez mennyire hosszú távú változást jelent. Bangladesben 2024-ben történt egy elég komoly generációs nyomás a kormányzaton, aminek az eredménye az lett, hogy Sheikh Hasina miniszterelnök végül csak lemondott, egyébként nagyon-nagyon kemény áldozatok árán, tehát itt tényleg elképesztően komoly sok ezres tüntetői sebesülések történtek azelőtt, hogy megtörtént volna az ő elmenekülése egy kormányzati helikopteren, ugye stílszerűen itt egy picit hasonlítva akár a román és más példákra. Ő helyét átvette egy Nobel békedíjas vezető, de hát majd megnézzük azt, hogy ez mennyire volt sikeres. Sajnos ilyen példákból azért több is van, ahol nem annyira egyértelmű, hogy a második hullám, hogy néz ki aztán a tüntetéseknek. Nepálban egyébként ez a nepokidekkel szemben, tehát a nepotista nepáli gyerekek, akik a közösségi médián néha, vagy hát úgy tűnik a tüntetések előtt elég gyakran elhencegtek azzal, hogy hogy is élnek ők elképesztően gazdag életmódot, és amikor ezt a közösségi felületet meg akarták volna szüntetni, ezzel betelt a pohár, és a korrupció ellenes hangulat átvette ezt, és aztán szépen itt a tüntetők elérték a miniszterelnök cserét, és mindössze mondhatjuk ezt, csak 22 áldozat került elő eddig. Marokkóban szintén komoly generációs nyomásgyakorlás történik. Itt a dugót azt húzta ki a palackból, amikor egy császármetszésbe elhunyt egy édesanyja, és ez a nagy közösségi média felháborodást kiváltva végül is utcára vitte a tömegeket. A valódi indok nem csak az egészségügy elhanyagolása volt, hanem érdekes módon, és hát ugye no áthallás, egy stadion építés is kiverte a biztosítékot, hiszen nem gondolták azt a fiatalok, hogy egy 22. sportprojekt az, amire szüksége van az országnak, miközben az alapellátások kivitelezésére sem képes a kormányzat. Itt egyelőre nincs további nagy eredmény. Madagaszkári történet az idén ősszel, augusztus-szeptemberben kulminálódott itt, ugye nagyon-nagyon fiatal átlag életkorral elérték azt a tüntetők az utcán, hogy a katonaság távolítsa helyettük a kormányzatot, itt is elmenekült az állam fő, és hát megnézzük, hogy aztán ezután hogy és mi következett, de nem teljesen világos ez a kép. Ami fontos, hogy ezek a tüntetések korábban is megtörténtek, csak lehet, hogy nem ezt a jelzőt kapták meg. Sri Lankán 2022-ben volt ilyen tüntetés, de azt is mondhatjuk, hogy az Al-Sisit hatalomra juttató egyiptomi 2013-as mozgalmak is fiatal tüntetések voltak, legalábbis az egyiptomiak is elég fiatalok, tehát kérdés, hogy ez elége ahhoz, hogy így kvalifikáljuk ezt a tüntetést. Ami pedig a nyugatot illeti, Mamdani, a New York-i új demokrata polgármester kapcsán merül föl az a kérdés, hogy ő vajon egy generációs politikai tünet, vagy pedig egy kivétel, vagy éppenséggel egy új hullámnak az első nagyobb partraszállását jelenti. A D66 nevű politikai párt győzelme Hollandiában szintén ezt vetíti előre, ugye a fiatalok hogyan lettek megszólítva egy radikális jobboldali ellenességgel, tehát a helyi extrém erőkkel szembeni szerveződéssel protestpártként, és hát nem tudom, hogy mennyire esik nekünk jó, hogy ide soroljuk, vagy ne soroljuk-e akár Jordan Bardellát a francia nemzeti tömörülés oldaláról, aki még szintén nincs 30 éves, és kérdés, hogy ő, mint az Európai Parlamentbe bekerülő TikTok sztárok között a legkiemelkedőbb, tehát a legkövetettebb, vajon ezzel ő is itt van-e, vagy nincs itt, ezekről tehát fogunk tudni beszélgetni. Alapvetően a következőkbe tehát nézünk néhány tengelyt, a korosztályi demográfiai vonalon, tehát hogy vajon ez mennyire befolyásolja ezeknek a tüntetéseknek a mozgását. Felmerülhet az, hogy mennyire újak ezek a tüntetések, vagy már régen is az volt. Itt azért megengedem azt a lábjegyzetet, hogy olyan 1956-os októberi magyar forradalmat annak idején lehet, hogy most már Gen Z tüntetésként deklarálták volna. És
a fest
is látszok, hát ez ugyanaz a történet, ugye a fiataloknak mindig kisebb a tét, amit visznek egy forradalom esetén. És még egy fontos szöveget szerintem verjünk le, ez pedig az, hogy miközben ezek a tüntetések tipikusan anti-establishment, tehát nagyon erősen a létező elit, akár kormánypárt, akár tágabb értelemben körberajzolt elittel szemben mennek, egy fontos dolog van, és ez különbözteti meg őket a populista mozgalmaktól az én szememben, hogy nem antipluralisták. Tehát nem azt mondják, hogy csak ők tudják a tutit, hanem azt mondják, hogy ami van, az nem jó, aztán utána jöjjön, aminek jönnie kell, de itt azért van egy elég fontos választóvonal, az anti-establishmenthez nem kapcsolódik az antipluralista, tehát az antidemokratikus attitűd. Úgyhogy ezek azok, amik kifejezetten érdekesen rajzolják fel ezt a térképet, és azt hiszem, hogy az adás értelme pont az lenne, ha egy Szilárddal tudjuk egy kicsit színesíteni ezt a képet. Talán fussunk neki akkor az első körnek. Szilárd, most így elsoroltam ezt a pár tüntetést. Mi az, amit te legelőször belelátsz ebbe a vonalba mélyebb elemzői szinten?
Fülöp-szigetekben is volt ilyen antikorrupciós tüntetés az elmúlt időszakban, meg Indiában is nagyon hasonló, Peruba ugye végül szintén tüntetések söpörték el a világtörténelem legnépszerűtlenebb elnökét, a Dina Boluartet, aki egy néhány hónapja mondott le, és azt hiszem, ami 2%-os volt a támogatottsága. Pont a hétvégén újra voltak tüntetések a Fülöp-szigeteken is, meg Mexikóba is. Valamilyen módon, ha azt vesszük, akkor a szerbiai tüntetések is egy érdekes kérdés, hogy ott is milyen fontos szerepet játszanak a fiatalok, az egyetemek. Ami most már ugye nagyon hosszú ideje kitart, és ez is az egyik ilyen jellegzetessége ezeknek a tüntetéseknek, hogy hát ilyen horizontalitásra épülnek, tehát hogy igyekeznek nem vezetőket választani maguknak, és hasonló típusú ilyen demokratikus, tehát amit mondtál, erre a pluralizmusra kapcsolódok rá én is most, hogy igyekeznek minél különböző véleményeket, és egy olyan közös platformot hozni, ahol van valami közös törekvés, amihez egyébként nagyon eltérő meggyőződésű emberek is tudnak csatlakozni. És amúgy nekem mindig volt egyfajta ilyen gyanakvásom az egész ilyen generációs diskurzusra. Ugye Magyarországon szerintem a politikában legutóbb talán a Momentummal hallhattuk ezt az egész generációs diskurzust, hogy mi kedves, jól képzett, nyugaton járt, nyugaton tanult fiatalok, most hazajövünk, és akkor mi tudjuk, hogy hogyan kell csinálni az öregekhez képest. És egyrészt nekem ezzel nyilván ez a fajta ilyen szimbolikus politizálás, ez a fajta ilyen oké, boomerezés, ez engem általában szokott zavarni, szerintem ez így félrevisz. Ezek a fajta konfliktusok általában egy társadalomban nem építő jellegűek. Másrészt meg ez az egész generációs retorika az el tudja fedni azt is, hogy hát bizonyos esetekben, és most itt pont nem a tüntetésekre gondolok, de hogy bizonyos esetekben azért egy adott generációnak egy alcsoportját emeli ki, mint az egész generációnak a képviselője, miközben lehet, hogy nagyon sok másféle törésvonal szabdalja azt a generációt, ami ilyenkor nem jelenik meg, és szerintem ez ebben a magyar momentumos vonulatban szerintem kifejezetten egy ilyen érdekes dolog volt, hogy inkább ez az ilyen urbánusabb nagyvárosi irányt képviselte. Amit még viszont szerintem érdemes látni, hogy van valami közös ezekbe a tüntetésekbe, tehát ugye ez az adás előtt beszéltük ennek a One Piece mangából kinőtt anime sorozat, mint szimbólum azon belül ez a szalmakalapos koponya, itt ugye egy ilyen sztori van, hogy egy világkormány ellen küzdő ilyen fiatal kalózok, tehát az elnyomás, a szabadság, az elnyomás ellen a szabadságért küzdő ilyen alulról szerveződő, horizontálisan működő, és ilyen igazságosságért és szabadságért küzdő történet, és mondjuk ez a szimbólum, ez így most ezekben a tüntetés hullámokban nagyon sok helyen, Nepál, Madagaszkár, Marokkó, mindenhol megjelent.
Sőt, Indonéziában egyébként ezért már hazaárulásért lehetett egy ideig börtönbe vonulni, hogyha elővetted ezt a kis zászlócskát.
De hogy itt is ugye azért ez is el tud fedni, tehát hogy van egy ilyen média reprezentációja ennek, de ez is el tudja fedni azt, hogy konkrétan milyen országokban is történik meg. Egyrészt, hogy mik a különbségek a különböző országok között, mert tehát ha nagyon-nagyon távolról nézzük, akkor mindenhol van egy ilyen, és ez szerintem fontos, és ezt majd később még egy kicsit ezzel matassunk, de hogy az fontos, hogy itt egy ilyen anyagi elégedetlenség, kilátástalanság, valamilyen az állami szolgáltatásoknak a hiánya, és az ezzel szembeni, vagy az ezzel szemben álló ilyen politikusi nagyzolás, korrupció, és valami ellenébe születnek ezek a tüntetés hullámok, és akkor nem tudom, Marokkóban, hogy említetted, ez az egészségügyi rendszer versus azt hiszem 2030-ban szerveznének FIFA világbajnokság, foci világbajnokságot. Na mindegy, és akkor Madagaszkárban meg az elektromos áramhoz való hozzáférés, meg az ivóvízhez való hozzáférés, Nepálban igen, ez az egész ilyen nepóbébis, a kormányzó elitek gyerekeinek ez az urizálása versus az átlag embereknek a kilátástalansága, és akkor máshol meg korrupció, hasonló típusú dolgok jönnek be. De hogy ettől még az országok különbözőek, és egyébként nagyon érdekes, hogy ezek az országok, ahol ezek a tüntetések, amikről most beszéltünk így az elmúlt néhány hónapban, illetve elmúlt egy-két évben, ahol történtek, azoknak egyébként vannak közös jellemzői, és nem csak annyi, hogy fiatalok csinálják, hanem például olyan országokban történik, ahol a régiós átlaghoz képest a politikai szabadságjogok, tehát a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, az információhoz való hozzáférésnek a szabadsága, ezek régiós átlaghoz képest felfele lógnak ki, tehát hogy jobb állapotban vannak politikai szabadságjogok tekintetében, mint a környező országok, illetve anyagilag mondjuk ilyen vásárlóerőparitáson mért egyfőre első GDP-ben, viszont régiós átlagból lefele lógnak ki, tehát hogy ez egy ilyen nagyon érdekes, a Kenyát is ide lehet sorolni, ott is tavaly is, idén is, most is zajlanak épp tüntetések, tehát hogy ezek mind olyan országok, ahol aminek van egy ilyen közös jellegzetessége, hogy nem a legelnyomóbb kormányzatok alatti országokba jönnek létre ezek a tüntetések, hanem ott, ahol valamilyen módon van mozgástér a szerveződésre. És hogy ez szerintem nagyon érdekes, és hát a másik persze ez a fiatal kérdés, hogy ezekben az országokban, tehát amit említettél, Madagaszkárra szerintem egy ilyen szélsőséges eset, ott meg is néztem, 19 év a medián életkor, tehát a középső, tehát annál a társadalom fele az 19 évnél fiatalabb, és a fele meg egészen fel a teljes többség, de nem tudom én, Indonéziában is 30 vagy valami ilyesmi, tehát hogy az is még így viszonylag fiatal országokról van szó.
Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos rész, hogy elkülönítsük azokat az országokat, ahol tényleg demokratikusabb módon ezek meg tudtak szerveződni, és aztán vagy jártak eredménnyel, vagy nem, de valóban egy szabadabb térből egyszerűen ki tudtak nőni. Ezzel szemben a Gen Z forradalmakkal szemben viszont van egy másik angol kifejezés, ez a Q-volution, tehát a pucsradalom, vagy pucsforradalom, ami meg arról szól, amikor ilyen fiatalok lendülettel, tipikusan fiatalos országokban, átlag életkorban a katonaság kihasználja ezt, aztán pedig eldobja a tüntetőket. És ugye ez ment le, most legutóbb a szudáni példát látjuk újra fellángolni, de ott ugye ez már egy több éves történet, amikor egyébként először tüntetők harcolták ki, csak aztán a katonai frakciók a fejük fölött megegyezve egy év teszett hozzá a polgárinak látszó kormányzat után teljesen katonai puccsot hajtottak végre, és ugye ez volt a Száhel környékén is, tehát a Mali, Guinea, Burkina Faso, ahogy nézzük. Tehát ezek mindezek a nagyon szomorú és tragikus sorsú országok, ahol most már katonai puccs van, amihez mondjuk lehet, hogy egy hétig, két napig tapsoltak az emberek, mert egyébként olyan vezetők kerültek ki a katonai puccs utáni napokban a hatalomból, akiket ugyanígy nem komáltak. Csak hogy fel sem merült az, hogy igazából demokrácia legyen. Tipikusan itt a katonák megígérik, hogy egy év múlva, két év múlva tartanak választást, és aztán ezek nem szoktak bekövetkezni. Tehát ez is már így szépen mutatja azt a kontrasztot, ami forradalom és forradalom között van. Még a nagyvonalakhoz, tehát amennyire a társadalom fiatalos, annyira szerintem iszonyatosan érdekes az a jelenség, hogy ahogy tovább élünk, úgy ugye a politikai vezetőink is egyre hajlandóbbak tovább élni. Emlékszünk arra a vicces pillanatra, amikor Xi Jinpingék Putyinnal beszélik ott Pekingben, hogy talán majd a beavatkozásoknak köszönhetően ők már végtelenségig tudnak élni, és örökké lett diktátor élet, de azért a gyakorlatban ezt látjuk, hogy Donald Trump ugye 80 körül, Vladimir Putyin a 70 körül, Xi Jinping is már a 60-on túl. Tehát, hogy ezek mind-mind elég jó jelei annak, hogy fizikailag az, hogy az emberi élet a 20. században ennyire meg tudott nyúlni, automatikusan kiképzi azokat a korosztályos érdekellentéteket és érdekcsoportokat, amik aztán meg tudnak ezekben nyilvánulni. Nyilván korábban is voltak fiatalok és picivel idősebbek, de most ezt a klasztert szerintem multiplikáltuk, és így aztán megérkeznek, és ez mindenütt látszik, tehát tényleg Madagaszkártól akár meddig is. Ami az elégedetlenségnek ebből fakadó alapja, az pedig az, hogy nyilván így lehet több olyan generáció, akik még részesülnek az adott vezetőségnek az jótékony, áldásos vagy csak korrupciós hatásaiból, de törvényszerűen lesznek, akik nem. És akkor itt jön ez a robbantsuk fel a rendszer, csapoljuk le a mocsarat hangulat, hogy amiben én nem vagyok benne, az ellen nagyon szívesen lázadok. És ez nyilván madagaszkári viszonyok között, ahol tényleg a legdurvábban klímaválsággal sújtott országok egyike a földön, és tényleg a szegénység elharapózott, nem nógózónák, hanem a sziget egyharmada nógózóna. Tehát, hogy ilyen helyzetben nyilván más az, hogy termelődik ki a rendszer ellenség, de ezt egy hosszú-hosszú e-mail lánc van, ami kikerült a nyilvánosság elé nem olyan régen, ugye Mark Zuckerberg és Peter Thiel rágja végig egymás között először privát módon, hogy hogyan kell a Facebooknak magát pozícionálnia, hogy a milleniálokat is meg tudja szólítani, de nevezítse el a boomereket, és közben a Gen Z is ott legyen. Tehát, hogy ez egy komoly vállalati probléma volt az ő számukra. Legitimitás kérdés a korporét világban is, hogy hogyan kezdjék el ezt, és hogyan tegyék érdekelti a különböző generációkat, most akár a termékskálában, akár abban, hogy Mark Zuckerbergnek milyen a személyes megítélése. És ez az érdekeltétét szerintem egy kulcskérdés. Tehát, hogy itt ki hogyan látja a perspektíváját, mert ha nem látja, és ugye valahol ez az alap frusztráció minden országban, nincs perspektíva arra, hogy jó víz legyen, állásom legyen, New Yorkban házat tudjak, lakást tudjak venni, akkor jön ugye a Gen Z taktika, a híres FAFO, ez a ugye az F betűs szó, around és find out. Tehát azért ez, hogy ide jutott a világgazdaság, hogy a legtöbb országban fafózni kell ahhoz, hogy valami munkahely felé az ember eldiffundáljon abban a generációban, ez nyilván nem egy szerencsés történet, és ezt elég jól ki is tudják használni azok, akik őket felhasználnák, és aztán ők maguk is ezzel és ementén meg tudják szervezni magukat. Úgyhogy ez azért azt hiszem, hogy befolyásolja azt, hogy milyen módon nézzük ezeket a Gen Z forradalmakat, és akkor itt rögtön ez alatt a 15 perc alatt már feldobtunk jó pár szemüveget a kedves hallgatóknak.
És azt viszont itt szerintem nagyon érdekes, hogy van egy ilyen különbség a nyugati centrumországok és a világ többi részek között, vagy az alapján, hogy hogy néz ki a korfa valójában. Mert hogy szerintem ezekben a globális dél országaiban, ahol sokszor beszéltünk legutóbb, nem tudom én, pont Latin Amerika kapcsán, hogy itt vannak ilyen strukturális gazdasági problémák, hogy aki szerencsésebb, ott van valamilyen nyersanyag, az kitermelik, a világpiaci árától függően néha van mit elosztani, néha van mi nem, ugye Egyiptom ebben is egy ilyen kiváló példa volt a arab tavasz idején is, tehát hogy a kenyér árának az állami támogatása kapcsán mi történik, és hasonló dolgok. Illetve van-e másik dolog, hogy egy ilyen hatalmas nagy adósság, külföldi adósságot görgetnek mindig általában maguk előtt, aminek szintén ilyen világpiaci folyamatoktól függvényében többé-kevésbé fenntartható a kamat fizetése. Szóval, hogy itt van egy, és hogy ebből a szempontból szerintem az ilyen fiatalabb generációknál az érdekek nem állnak annyira szembe az idősebbekkel, itt van egy ilyen össztársadalmi fejlődési érdek, és hogy nyilván abból kifolyólag, hogy a fiatalok azok, akik ezt a legjobban érzik, tehát a munkanélküliség ott a legerősebb, a kilátástalanság valamilyen módon ott érezteti leginkább a hatását, ezért ők lesznek azok, akik vezetik gyakorlatilag ezeket a forradalmakat, és mivel ők adják a társadalom többségét, tehát hogy az van, hogy meg is néztem, hogy például egy olyan országban, mint mondjuk Madagaszkár, vagy Nepál, vagy Indonézia, vagy Marokkó, a egy darab 65 pluszos emberre 4-5, 18 és 30 év közötti ember jut. Tehát, hogy valójában a társadalom többségét, hogyha most ilyen demokratikusan is nézzük, akkor valójában a fiatalabbak fogják adni, az ő politikai befolyásuk sokkal nagyobb tud lenni. Ehhez képest viszont, hogyha mondjuk Európába vagy Észak-Amerikába nézed, de Japán vagy Dél-Korea is szerintem ezekből a szempontból, vagy Ausztrália ezekből a szempontból kiváló példa, ahol ez az arány a 65 és a 18-30 között az vagy 1-1, vagy inkább 2-1 a 65 pluszosok javára. Ott van egy ilyen demokratikus politikai hatalombeli különbség is, ráadásul tudjuk, hogy az idősebbek nagyobb arányba szavaznak, és van egy nagyon erőteljes gazdasági különbség, mert azt nem mondhatjuk, hogy tehát, hogy azt nem tudjuk mondani, hogy még Madagaszkár great again, mert hogy mikor volt az a great again, viszont az európaiak percepciójában egy 20-30 évvel ezelőtt az egy sokkal jobb időszak volt, és a szüleik olcsón vehette, vagy a szüleink, nagyszüleink olcsón tudtak lakáshoz jutni, egy csomó mindent fel tudtak halmozni, tehát Nyugat-Európában erről sok szó van, és hogy ott tényleg van egy ilyen generációs konfliktus ennek kapcsán, hogy hatalmas ingatlan vagyon tud felhalmozódni, ami ennek az értéke 10 év alatt megduplázódni, megtriplázódik, tehát látjuk Magyarországon is, hogy mennek fel az ingatlan árak, tehát hogyha nekem van egy ingatlanom, amit 10 éve vettem, akkor én most 3-szor gazdagabb vagyok, mint 10 éve voltam, úgyhogy nem csináltam semmit. Ugyanez az ilyen magánnyugdíjalapokkal, amik ezek az ilyen tőkebefektetések, tehát hogy van itt egy nagyon erőteljes ilyen generációs elosztásbeli igazságtalanság, hogy a mostani fiataloknak sokkal kevesebb jut, mint az a korábbi generációknak, amikor ők fiatalok voltak, és ebből kifolyólag szerintem van egy ilyen komolyabb generációs különbség, ami a leglightabb formájában a Mama Hotelben sül ki, nem tudok elköltözni otthonról, és úgy jönnek létre a szülők és gyerekek közötti konfliktusok, vagy el tud menni politikai szintre is valamilyen módon. Tehát, hogy ez szerintem így a jövőre nézve is egy ilyen érdekes tendencia.
Szerintem több adásban is mondtuk, de nem lehet elégszer elmondani, mert alig, hanem a jövő politikai, fiatalosabb formációi valahol ezt a témát fogják megtalálni, ugye ez a lakhatás. Tehát az, hogy ez Mamdani-tól a holland D66 pártig egy teljesen közös és egyébként láthatólag sikeres történetté tudott válni, ez azért mutatja ezt a feszültséget. És itt ugye, hogyha egy családnak mondjuk az egyetlen ingatlan a legnagyobb tőkéje, vagy vagyontárgya, akkor ugye persze, amíg nem adják el, addig igazából mindegy. Itt a kérdés tényleg az, hogy amit láttunk, hogy a 2008-9-es pénzügyi válságtól kezdve is a leggazdagabbak még ezeken az időszakokon is kerestek pénzt, miközben azért a relatív vásárló ereje akár az amerikai középosztálynak hogyan csökken ezzel párhuzamosan. Tehát, hogy itt tényleg több osztály résznek a potenciális lecsúszása, vagy a gazdasági jólétből való részesedésének csökkenése fenyegeti, és ez aztán leszivárogva ide egy ilyen lakhatási válsághoz jut a fejlett nyugaton, ami aztán ugye teljesen máshogy csapódhat le a más régiókban. Úgyhogy hát ebben biztos, hogy nagyon-nagyon komoly az a potenciál, amit ki tudnak használni az ilyen típusú mozgalmak. Papszi, esetleg a gender gap-et, hogyha még ide tudjuk dobni, az szerintem egy izgalmas kérdés, mert az mutatja, hogy azért szóval hányféle fajta politikai törésvonal megy át ezen a generáción. Tehát, hogy tényleg most azért ne tegyük be őket abba a dobozba, hogy akkor itt nyugaton ez keleten az, hanem az látszódik, hogy itt azért még sok minden más is van.
Az utóbbi években nagyon sokat cikkeztek erről, és sok kutatás is készült, ilyen kvantitatív kutatás arról, hogy kimondottan ebben a Z-generációs közegben a politikai értékrendben, szavazási magatartásban, ideológiai elköteleződésben van egy ilyen szétnyílás nemi alapon, hogy a férfiak Európában a férfiaknak, a fiatal férfiaknak a politikai véleménye olyan nagyon erőteljesen nem különbözik a korábbi generációk férfi szavazóitól, viszont a nők körében látható egy nagyon erőteljes balra mozdulás, ilyen progresszív irányba való mozdulás, tehát hogy ennek értelmében szétnyílik valamilyen módon az olló a 18-30-as korosztályban. Ez főleg tényleg így 14-15 után, tehát az elmúlt 10 évben kezdték ezt megfigyelni, de vannak országok, ahol ennél sokkal nagyobb, tehát Dél-Koreában, ott mindkét irányba történik egy szétnyílás, tehát a férfiak is mozdulnak konzervatív irányba, a nők liberális irányba, de mondom, mérték ezt Tunéziába is, és szóval nagyon-nagyon különböző helyeken ezt a mintázatot kimutatták, és hogy nyilván ez is most megint így nem lehet ilyen nagyon-nagyon általánosan megmondani, hogy akkor mindenhol ugyanaz a magyarázata ennek a dolognak. Én, amiket ilyen cikkeket ennek kapcsán olvastam, ott igen, vannak olyan dolgok, amik a percepcióra mennek vissza, tehát hogy nem a kemény adatok, a kemény számok szintjén mutathatóak ki különbségek, de percepciók szintjén mindenképp megjelennek ilyen nem tudom, üzenetek, amiket aztán ilyen különböző kulturális vállalkozók felhangosítanak, akár olyanok, akik nem tudom, TikTokon, Instagramon, YouTube-on kimondottan nőkhöz beszélnek, kimondottan női közönséget jutnak el, vagy ez az egész Manosphere az Andrew Tate-től, és nem tudom, kiktől, akik kimondottan fiatal férfiakat céloznak meg. Ezek az ilyen kulturális, politikai vállalkozók, ezeket felhangosítják, ezeket a percepciókat, hogy mit tudom én, a munkaerőpiacon most sokkal könnyebb nőként elhelyezkedni, hogy itt van egyfajta ilyen állítás, hogy a férfiak körében egy ilyen fajta elégedetlenség, reszentiman, hogy a női emancipáció egyébként milyen eredményeket hozott, és hogy az őket hátrányba hozza, meg ilyesmi. Tehát vannak ezek az ilyen percepcióbeli dolgok is, de egyébként egy csomó keményebb, tehát vagy általánosabb társadalom tudományos módszerekkel kimutatható dolog is van, tehát mondom, amiket én most így utána néztem, olyanokat találtam, hogy például az elmagányosodás az milyen fontos, mert hogy hogyan, tehát ez az ilyen széttöredezettség és a social media általi ilyen bezárkózás, az ellehetetleníti, hogy egyébként találkozz a másik nemhez tartozó emberekkel, és hogy valahogy mindig a megértésnek, az empátiának, a kölcsönös megértésnek mindig az alapja, hogy találkozz, mert azzal, akivel nem találkozol, nem kevés, kisebb eséllyel leszel empatikus, vagy érted meg, hogy mi van az ő fejébe, vagy ő hogy gondolkozik, hogy él, nem tudom én. Tehát ez mindig van, hogy a menekült vagy ellenesség is ott a legmagasabb, ahol a legkevesebb a menekült egy-egy országon belül. Szóval, hogy vannak ezek az ilyen típusú dolgok. Erre mutattak rá, hogy azokban az országokban a legmagasabb, ez az, vagy legszélesebb az olló, és ebben Dél-Korea kifejezetten fontos, ahol ez a fajta elmagányosodás erőteljesebb, és ezáltal az ilyen különböző vízhangkamrákba való beszorulás, de egyébként a más társadalmi intézményeknek a megléte is, tehát hogy vannak olyan társadalmi intézmények, amik integrálják ezeket az embereket, jól működnek az iskola, jól működik nem tudom én milyen különböző íze, ami valamilyen fajta, szóval hogyha ilyen most megint, csak hogy egy régebbi generációs ellentétet hozzak be, hogyha ilyen 68-as diáklázadó szemmel nézed, akkor ezek a társadalmi intézmények elnyomó a konformitásba kényszerítenek, de azáltal, hogy konformitást hoznak létre, valamilyen módon pont ezt a fajta ilyen politikai nemek közötti háborút azt valamilyen módon tudják tompítani. Szóval, hogy vannak ilyen érdekes jelenségek, és ezért nem tudom én például mondjuk itt Spanyolországban, ahol, hogy mondjam, a harmadik terek, tehát a nem munka és nem az otthon egyedül lét, hanem ahol lehet szocializálódni, annak így egy sokkal nagyobb kultúrája van. Itt például kevésbé figyelhető meg ez a jelenség, azzal együtt, hogy itt is látszik, hogy csak kisebb az olló, de hogy a szélső jobbnak a felfutásában például azért a fiatal férfiaknak van egy jelentősebb vezető szerepe, miközben a nők között azért kimutatható egyfajta inkább balfelé hajlás.
No, tehát akkor ez egy újabb, szuperizgalmas törésvonal, ami szabdalja akár a Gen Z-n belül is tovább a különböző kisebb alcsoportokat. És ezt, hogyha most tovább feszegetjük, csak kapcsolódva a széttöredezettség példához, ugye a mondani kampánynak az egyik sikermagyarázata az pont az, hogy nem csak azzal érte el a fiatalokat, hogy tudta mozgósítani, és ugyanosztogathatták a kitűzőt meg a tollat, hanem hogy ennek az egésznek volt egy közösségi élmény része. Tehát, hogy ezek az elmagányosodott fiatalok lementek karkötőt készíteni, buliztak együtt, elmentek foci meccsre, tehát, hogy messze-messze tovább ment, mint mondjuk egy polgári kör vagy Tiszasziget, képzeljük el, hogy ők együtt elmennek színházba, vagy utána elmennek futni az erdőbe, vagy kirándulnak, vagy a koszorút is ők készítik Kossuth Lajos lábához. Tehát, hogyha ugye ezekkel kiegészülve tudott közösségivé válni. Tehát ez szerintem egy hihetetlen izgalmas áttörési pontja lesz a következő politikai mozgalmaknak, hogy ki az, aki pártként egyébként tényleg értelmes offline közösséget épít, de ezt ugye itt a Partizánnál nem kell részletezni. Ami ennek a nagyobb leképződése, ami számomra talán a legizgalmasabb, hogy az identitás kialakulása az hogyan alakul át a közösségi média korában. És nyilván erre is van akár elég sok olvasnivaló, de ugye az, hogy a nők és a férfiak közötti politikai, ideológiai különbség nő, az minek a leképződése. Mihez képest változunk meg jobban az előző generációnál, vagy ezek a terek hogyan alakulnak át, amikor ezek a változások bekövetkeznek. És ugye hát itt azért látszik a közösségi média felületén eltöltött órák száma, és az, hogy ott milyen típusú érzelmek találják meg az egyes usereket, és hogy melyre könnyű ezekre az érzelmekre hatni, és hát már nem feltétlenül a szülőktől kell megkülönböztetni, mert nem is kérdés, hogy ott nagy megkülönböztetés van. Itt ugye az amerikai adatok egész riasztóak, egyszer láttam egy olyat, hogy tehát több mint 4-ből 1 amerikai a szüleivel nem tartja a kapcsolatot. Ez valami óriási szám volt, úgyhogy majd még keresem ennek az igazolását, hogy ez hogy működik. De hogy itt azért a generációs törésvonalak néha eredeti fizikai valóságukban is ott vannak. Lehet, hogy ez nem politikai okokból, másokból is nyilván előfordulhat válások miatt, tehát nagyon sok indoka lehet ennek. De maga a végeredmény az hasonló. És akkor itt jön be az, hogy miért tudjuk azt elképzelni, hogy végeredményben szőke, kékszemű, német lányok katolikus háttérrel egyszer csak elkerültek annak idején az iszlám állam harcosainak feleségeként Szíriába. Tehát, hogy lehet ezeket a hiper-turbo identitás átalakulásokat elérni, és ezeket bedolgozni. No, hát ezek a törésvonalak tehát itt lesznek velünk, és nyilván rengeteg aktor ki fogja ezt használni.
Igen, hát itt ez a, bocs, csak ez a, igen, itt a Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinsonnál is ez így bejött, hogy ugye ezek az ilyen különböző szubkultúrák, amik így az ilyen fragmentált, nagyon pici nis szubkultúrák a közösségi médiában, hogyan nem tudom, milyen mémeket, mémek szövegeit véste rá a töltényekre, amivel aztán meglőtte Charlie Kirk-öt, és nem tudom én, milyen furry szubkultúra poénokat tolt, és hogy igazából ebben könnyű ez az ilyen, most mi nem ezt csináljuk, de hogy azért a médiában nagyon sokszor előjön ez, hogy igen, ez az ilyen egzotikus, valami fura, kicsit így könnyű ezt így megvetni, meg nem tudom én mi ezeket a dolgokat, vagy ilyen tényleg ilyen nehéz, nekem is néha nehéz ellenállni ennek az ilyen apukás felcsóválásnak, de hogy abból a szempontból viszont fontos szerintem azokra a tüntetésekre is, amikről elkezdtük a beszélgetésünket, hogy van a közösségi médiának is egyfajta ilyen globális konformizáló hatása, hogy ezek a szimbólumok utaznak egyik helyről a másikra, különböző cselekvési formák, tehát hogy hogyan tüntetünk, azok nagyon különbözőek kultúránként, országonként, társadalmanként, hogy milyen tüntetéskultúra van, mit szoktunk csinálni, nem tudom, az a fajta occupy, elfoglalós dolog, ami mondjuk akár Franciaországban, akár Nagy-Britanniában nagyon sokszor működött, az például, nem tudom én, nagyon sokszor visszatetszést kelt például Magyarországon, de adott esetben a strike formáknak, a nem tudom én miknek a működésmódja is nagyon eltérő különböző helyeken, és ehhez képest, vagy a tüntetéseken való erőszaknak, tehát az erőszakos tüntetéseknek a rombolás, a gyújtogatás, az ilyen típusú dolgok is nagyon kontextus függőek, gazdasági, társadalmi, kulturális kontextus függőek, és ilyen szempontból kicsit ezek a közösségi média, amellett, amiről beszéltünk, hogy így fragmentál és ilyen kis buborékokba belerak, amellett van egy ilyen része is, hogy egyébként nem tudom én rákényszer, vagy hogy tényleg így a külső tekintet, a média tekintete valami, a belső folyamatokban, amikor egy ilyen horizontálisan szerveződő tüntető csoport arról vitatkozik, hogy hogyan cselekedjen, melyik irányba menjen el, ez a külső tekintethez való igazodás, amit a social media ad, az egyébként befolyásolhatja, hogy hogyan lépnek fel egy adott esetben egy hatalom ellen, ami lehet, hogy teljesen más fellépés lenne taktikai szempontból hatékony, hogy elérjék a céljukat, lehet, hogy abban az adott társadalmi kontextusban, mert a hatalom másként erős, másként gyenge, másként szokott reagálni, másféle módon szerveződik, nem egy diktátor van, hanem egy oligarchia irányi. Szóval, hogy egy csomó mindentől függ az, hogy hogyan kell küzdeni valami ellen, és szerintem ennek az ilyen közösségi médiás dolognak, és ezt láttuk szerintem az arab tavasz idején is, ezek az egész ilyen Occupy mozgalmak idején is, és most is kicsit, hogy ennek van egy ilyen típusú uniformizáló hatása, ami nem mindig hasznos.
Pont ez a nagyon horizontális szerveződés, ez néha a kivitelezésnek a hatékonyságát gyengíti. Vagy ahogy most fogalmaztad, ugye a hatalmat nem biztos, hogy az dönti meg, hogyha kivonulunk az utcára. Tehát ugye azok a katonák, akik aztán Madagaszkáron az előző elnököt kidobják a palotából, utána a legjobb barátait ugyanennek az elnöknek kinevezték a szenátusba, illetve átmeneti időszakra. Tehát, hogy nem lett vidámabb a helyzet, és a Gen Z most már nem tud kimenni, mert katonák vannak ott. Tehát ezzel vége a dalnak. Szudán az egész katasztrófa, ugye ott tényleg két katonai milicista csoport szedte szét az országot két felé, mindenkinek megvannak a maga külföldi támogatói.
Egy népírtót lecseréltek két versenyző népírtóra.
Igen, tehát az tényleg azt hiszem, hogy a humanitárius katasztrófának lesz majd itt az egyik nagyon idei elemezendő területe. Ahol nem tudták ugye ezeket a katonai csoportokat mondjuk úgy, hogy penetrálni az üzenetekkel vagy a szervezéssel, mert nyilván más lett volna, hogyha esetleg ott belül is vannak ellenálló frakciók, akik szabotálják azt, amikor legelőször őket még a fővárosba szétverték, már a tüntetőket a katonák közös akciójával. Tehát itt valóban néha nem árt a közös gondolkozás, hogy egy picit a taktika mellett a stratégia is ott legyen. Ebben, ami engem nagyon meglepett, az az, hogy több állítás szerint, amit kutatók tettek, a Generation Z, tehát a fiatalabbak kevésbé hiába digitális benszülöttek, magukat a digitális képességeket pont emiatt nem gondolják, hogy nekik el kéne sajátítani, mert egyszerűen természetes közegük ez a dolog, és ezért aztán a milleniálok sok kutatásban jobban jönnek ki digitális képességek terén. Tehát azok, akik az internettel együtt nőnek föl, tehát 90-es évektől ott szenvednek még a társázós modemmel, meg a többi dologgal, ugye nekik nagyon sok mindent tanult, viszont emiatt megvan a kritikus, hogy ami a neten van, az ki tudja, miért van ott, hogy van ott, mikor került oda, egy picit több kritika is szorulhat ebbe, vagy pedig egyszerűen látják azt, hogy folyamatosan tanulni kell, váltani a platformokat, nem csak a divat szerint, hanem a technikai adaptáció szerint is. Tehát ez még egy érdekes rész. A másik, ami ugye ugyanígy mutatja a beszűkülés lehetőségét, hogy hiába digitálisban szülött az ember, nem biztos, hogy ettől okosabb lesz a digitális platformokban, hogy honnan tájékozódik. És amikor ugye ezt látjuk, hogy az amerikai fiatalok most már nem is tudom, hol tartott, egyharmada közel fele hajlandó közösségi médiáról hírfogyasztani, és ez most már tipikusan TikTok, akkor azért kérdés, hogy milyen buborékok és algoritmusok találják meg. És ennek volt egy 2023-as felmérése, amit most előkerestem, hogy különböző korcsoportok szerint ki melyik világvezetőről hallott. És itt ugye az derült ki, hogy a 65 pluszosok messze a legjobban tájékozottabbak, és teljesen egyértelmű, hogy a fiatalok azok, akik néha soha nem hallottak vezetőről. Például Módiról a 18-29 évesek 59%-a nem hallott még annak idején, miközben a 65 éveseknél ez 28% volt. Ami még meglepőbb, hogy Emmanuel Macronról se hallottak, pedig hát addigra ő már a Trump egyel túl volt, és már voltak az Eiffel-toronyban meg mindenféle helyeken, és 40%-a a fiataloknak nem hallott róla. De még Xi Jinpingről, és azért azt hiszem, itt kell megkapaszkodnunk, hogy Xi Jinpingről is 27%-uk nem hallott. Tehát, hogy ez egészen elképesztő, hogy mennyire más világuniverzumban utaznak fejben, akkor, hogyha ugye ezeket a platformokat ők egyszerűen máshogy, más módon használják, és nem ugyanazok a dolgok jutnak el hozzájuk. És ez nem feltétlen, hát nem kell ezt bajnak kategorizálni. Tehát, hogyha ők tudnak arról, hogy egyébként miért nincs lakhatás New Yorkban, az nyilván egy sokkal közvetlenebb probléma, mint hogy egyébként a Xi Jinping most hogyan mozog. De azért ez egy nagyon kemény leképződése annak a buboréknak, amiben érdekélünk külön-külön, hogy ki mit lát egyáltalán problémának. Tehát a probléma priorizálásban szerintem pont a pártoknak a széttöredezettségével a teljes konszenzus régóta megszűnt. Tehát nem az van, hogy egy azon problémát azonosítunk, amit más eszközökkel akarunk megoldani, hogy a szegénység a legnagyobb probléma, valaki így, valaki úgy akarja megoldani, hanem mindenkinek van egy kedvenc problémája, aminek tipikusan semmi köze nincs egymáshoz, hogy ez lehet a migráció, lehet a globalizáció vége, lehet a pénzügyi tőke túlhatalma, tehát hogy a legkülönböző problémákkal jövünk elő, és nem egy azonos probléma térkép különböző megoldásain vitatkozunk, tehát egy réteggel, ha úgy tetszik, följebb tolódik ez az információs dezintegráció, amiben tapodunk mindannyian. No, hát nem akartam nagyon negatív képet festeni, talán még egy szót mondjunk így a közösségi médiáról?
Szerintem az is van, hogy sokszor a közösségi média ad egy ilyen, valamilyen módon egy ilyen egyéni megküzdési stratégiát javasol ezekben a kérdésekben, és az már, hogyha vannak tüntetések és közösen szerveződnek emberek, akár csak megdönteni egy kormányt, amiből aztán utána nem lesz jobb a helyzet, de az is már szerintem egy fokkal jobb, mint az, hogy azok az ilyen személyes identitárius megoldások, és csak onnan jutott eszembe, hogy a napokban olvastam a Nikki Haley fiáról egy cikket. Ugye a Nikki Haley volt most a 24-es republikánus előválasztáson a Trump fő kihívója, mint ilyen centrista republikánus, és ő ugye egy szik, indiai szik bevándorló családnak a leszármazottja. Na és ez a Nailin Haley, ő egy félig szik, félig protestáns angol szász családban nőtt fel, és ő ez ilyen, szóval ilyen bemagásodott teljesen, tehát hogy azt is mondta, hogy ő már az anyjára is csak azért szavazott, mert a jó gyerek, és jó gyerek azért kell lenni, mert hogy egyébként közben ő katolicizált, és ebbe az ilyen J.D. Vance vonalas katolicizálásba, és hát atyádat és anyádat tiszteld, ugye az a parancsolat az még van. Na mindegy, de hogy ez volt érdekesebb az egész sztoriban, hogy amúgy, ahogy elmeséli a problémákat, amiket a generációjában érez, tehát ez egy frissen egyetemet végzett szuperelit gyerek, a anyja nem tudom hány cikluson át kormányzó volt, és hasonló. Mi volt? ENSZ nagykövet?
ENSZ nagykövet, igen, igen, igen.
Igen. Szóval, hogy egy szuperelit gyerek, szuperelit iskolákba, és így tovább, de hogy az, hogy az csoporttársai, osztálytársai milyen társadalmi nehézségekkel, milyen anyagi nehézségekkel, milyen kulturális nehézségekkel küzdenek, az a leírás egyébként szerintem abszolút egyet értettem vele, szóval, hogy nehéz volt. Csak hogy ebből ő azt vonja le például, hogy nem csak a menekültek és az illegális vagy dokumentumok nélküli bevándorlást kéne leállítani, hanem mindenféle bevándorlást le kéne állítani az Egyesült Államokba. Ugye az ő nagyszülei bevándorlóként érkeztek az Egyesült Államokba, és hasonló típusú ilyen gender szerepeket, meg csomó mindent illetően ilyen nagyon ultrakonzervatív megoldásokkal jön. És csak hogy ezt mondom, hogy van ez az útja ennek a fajta megküzdésnek ezekkel a problémákkal, és akkor van az a módja, hogy szerveződünk, de hogy abból mi lesz, és hogy ebből a szempontból is nagyon érdekes az, hogy ugye amit hogy említetted ezt, hogy Nepálban megdöntötték a kormányt, és hogy egy gyakorlatilag Discordon választották ki az ideiglenes miniszterelnököt, aki egyébként egy viszonylag idős, egykori legfelsőbb bíró. És említetted ugye Bangladest, ahol szintén egy viszonylag idős, Nobel-díjas ember lett az ideiglenes vezető. Tehát, hogy az van, hogy ezek a fiatalok valójában valahogy kinyúlnak a régi eliten, vagy az elutasított eliten kívülre, de hogyha azt akarják, hogy valaki kormányozzon, akkor mégiscsak ilyen idősekhez nyúlnak, pont azért, mert hogy ez a fajta ilyen horizontalitás és ilyen intézmény ellenesség, annak az elutasítása, hogy hosszabb távra ne csak taktika, hanem stratégia is születhessen, ahhoz intézményesülni kell, szervezeteket felépíteni és hasonló, és hogy ez itt az egyik ilyen nehézsége, ami nem Gen Z dolog, hanem már millenniál dolog volt, és akkor ide akartam behozni egy kiváló könyvet, egy Vincent Bevins nevű újságíró történész, az If We Burn című kötete, ami a 2010-es évek tüntetés hullámait nézte végig, az Euromajdan, Tahrir, Gezi Park, a brazíli tüntetések, amik megdöntötték Dilma Rousseffet, szóval, hogy tényleg a világ nagyon különböző pontjain kutatott, és ebből írt egy könyvet, hogy mi ezeknek a tüntetéseknek a tanulságai, és így tényleg így egy kicsit, most így ki is írtam magam, hogy tényleg magamnak, hogy így a fő tanulságai ez, hogy a horizontalitásnak, meg ennek a vezető nélküliségnek, meg nem intézményesülésnek nagyon komoly árnyoldalai vannak, tehát egyrészt képesek ugye nagyon sok mindenkit egy helyre csődíteni, össze nagyon különböző típusú embereket, és ez az előnyük, hogy azzal, hogy nem valami pártot szerveznek, nem valami ilyen, ezért képesek nagyon sokféle embert összetömöríteni, és ilyen nagy platformoknak lenni, de hogy nincs világos struktúra, és vezetés hiány az megakadályozza, hogy képviseletet tudjanak adni ennek az elégedetlenségnek, hogy az formába öntsék, csatornázzák, tárgyalni tudjanak akkor, amikor a hatalom a leggyengébb, akkor ténylegesen legitim módon tudjanak tárgyalni. És az lesz ezért sok helyen az legtöbbször az a vége, hogy viszont vannak ebben a nagy amorf tömegen belül kisebbségek, amik jól szervezettek, és amik aztán a saját politikai értelmezésüket így rákényszerítik az egészre, és mondjuk Brazíliában ez, amikor 2013-ban kirobbantak a tömegközlekedési áraknak a megemelése miatt, vagy valami ilyesmihez kapcsolódott már a kezdeti tüntetés a Dilma Rousseff ellen, nagyon hamar a szélső jobb átvette, és hogy gyakorlatilag aztán az egész Bolsonaro jelenség az onnan tudott eljutni az elnökségig. De Ukrajnában is egyébként az Euromajdan, aminek a többségét sokszor ilyen nyugatosabb, liberálisabb, vagy egyébként full centrista, semmilyen szélsőséggel nem szimpatizáló átlagemberek adták. Ez a fajta ilyen szélsőjobbos kis, törpe kisebbség, mert ezekben az esetekben mindig általában egy ilyen nagyon törpe kisebbség, sokkal nagyobb módon tudta a politikai keretezését rákényszeríteni ezekre a tüntetésekre. És akkor van az, hogy közben meg az intézményesülés hiánya azt is hozza, hogy sokszor még rosszabb lesz utána, sokszor olyan reakció, olyan backlash jön, Mubaraktól Sisiig, és nem tudom én, Dilma Rousseff-től Bolsonaroig, meg azért a hongkongi tüntetéseknek is végső soron egy pont amiatt, mert amikor alkuképesnek mutatkozott a kormányzat, akkor nem volt megfelelő képviselet, aki alkudozni tudott volna, és hosszú távú intézményes garanciákat kérni, valójában rosszabb lett a helyzet, és a kínai kontinentális kormányzat erősebbre fűzte az ellentétét. Tehát, hogy igazából ez a tanulsága, igen, hogy a hatékony reformokhoz, akár a hatékony reformizmushoz, ami ugye nem a forradalmiság, csak javítani kicsit valamit, akár a forradalmisághoz, tehát egy teljesen új rendszer építéséhez, olyan szervezetekre van szükség, amelyek képesek képviselni, tárgyalni, adott esetben kormányozni, amelyek képesek az ilyen nagy mobilizációs fellángolási apályok, tehát amikor nem épp, hanem amikor mindenki otthon van, akkor is képesek hosszú távon évről évre egy stratégiát alkalmazni, és hogy szóval nekem ez a 2010-es évek vége, és meglátjuk, hogy mi lesz most a 2020-as évek tüntetéseiből, de hogy azért a madagaszkári példa, az például nem, de akár a peruit is mondhatnám ide, mert amúgy ott is nem lesz jobb.
Úgy hoznám közös nevezőre, hogy az látszik, hogy nagyon sok helyen a tüntetők ugye az egész ellenzékkel szemben is meghatározzák magukat, mint ellensúly. Tehát az egy dolog, hogy az elit kormányzó elittel, de gyakran egy kalap alá az ellenzék be van szorítva, akik egyébként lehet, hogy tényleg mint Bangladesben is ugye váltó erőként ott kiszolgálják egymást. Tehát, hogy nem mindig őszinte az ellenzékiség. Ez viszont ugye nyilván azt a maradék politikai tapasztalatot is kiveszi a rendszerből. Tehát itt akkor kérdés, ugye, hogy lesz-e politikai tapasztalat, és ki az, akit föl tudnak emelni hiteles vezetőként. Ebben az utóbbi dilemmában pedig talán pont a szerbiai tüntetések mutatják a legszebben, hogy hát ez egy életveszélyes dilemma, hiszen itt is látjuk, hogy a diáktüntetők tényleg egy éve kitartanak, tehát most az adásunk felvételéhez képest talán két hete volt az egyéves évforduló, újabb óriási tüntetésekkel nem csak Belgrádban, hanem országszerte. És tudjuk, hogy 27-ben lesznek szerb választások, de azt is látjuk, és ez már nyílt titok, hogy nem merik kitenni azt a listát, amivel egyébként elindulna kvázi egyesített ellenzékként a diákokhoz közeli tömeg, mert félnek, hogy akkor 27-ig, ha nem lenne előrehozott választás, szemben a követeléseikkel, akkor addig ledarálják őket. Ugye egy picit felismerhető ez a dilemma a magyar változata is itthon, de hogy egyébként meg hogy csinálják a demokráciát, ha nincsenek a jelöltek az ablakban, úgyhogy ez egy rókafogta csuka helyzet, hogy hogyan lehet demokratikusnak is lenni, vezetővel is rendelkezni, de úgy, hogy ne legyen lefejezhető a mozgalom. Tehát ezek azért még ugye a digitális platformokon is igényelnék azt, hogy itt különböző szinteken csoportokba szerveződjenek, mi az, amit NeedToKnow alapon lehet megcsinálni. Tehát innentől kezdve azért egy nagyon klasszikus szervezeti obszek problémával találkoznak ezek a mozgalmak.
Valahol ez viszont érthető, hogy van egyfajta ilyen kiábrándulás az ilyen intézményesülési vagy szerveződési dolgokból, mert hogy azért nem van egyfajta ilyen történeti emlékezete ezeknek a dolgoknak, és szóval globális délen azért az antikoloniális mozgalmak első generációitól, amik aztán kivívták nagyon sok országnak a függetlenségét, hogy aztán a legszörnyűbb korrupt és elnyomó gyilkos kormányzatok legyenek sokukból, vagy legtöbbjükből, akár azt is mondhatnánk, és akkor folyamatosan újabb és újabb generációi a lázadásoknak, a tüntetéseknek, amikből aztán megint sokszor nagyon rossz típusú végkimenetel jön, vagy már úgy indul neki, tehát hogy a Saddam Hussein-nel végződő Baath pártnak a az egész sztoria az valójában egy ilyen, tényleg egy ilyen szocialista, gyarmatosítás ellenes, emancipatórikus projekt volt a gyökereinél, amikor azt szírek és irakiak megalapították annak idején még a mandátum területeken, a francia meg brit mandátum területeken, és abba torkolott a, nem tudom én, a, és akkor ezek a kísérletek mind kifulladnak, és jön egy másfajta iteráció, tehát ez a fajta részben szocialista, részben nacionalista, antikoloniális mozgalmak után jött az iszlamizmus, tehát a radikális iszlamista politizálás, ami már sokszor például még Iránban a Khomeini ajatollah még demokrácia ígéretében jött, ugye az a tehát az iszlamizmusnak az első ilyen, a politikai iszlámnak az első ilyen sikeres izéje, az még együtt történt, ugye Khomeini együtt döntötte meg a sahnak az uralmát a szocialistákkal és a kommunistákkal, akiket aztán gyorsan szépen bebörtönzött, kiszorított az országból, és így tovább. Szóval, hogy vannak ezek a típusú dolgok, hogy szóval ilyen szempontból én értem a szkepticizmust, vagy a kiábrándulást.
Na igen, és ennek az anti-establishment lendületnek a kérdése, az meg a továbbélés lehetősége. Tehát ha csak nem érkeznek egy nagyon konkrét alternatív ajánlattal, akkor azért valahol másnap is kell ugye áram a rendszerbe, tehát hogy mi az, amitől fog működni az ország. És ugye erre tényleg nagyon nehéz válaszolni. És hát mondjuk Afrikában ezek a rendszerek nyilván jóval kisebbek, amiket át kéne venni. És eleve azért tipikusan nagyon sok egyéb olyan választói csoport is ott van és küzd velük, akik etnikailag, vallásilag más szempontból megosztottak még. Amit csak kihangosítanék itt az elmondottaidból, a legutolsó szakaszból, és tényleg a hallgatóknak ez már a kávé mellé való továbbgondoláshoz szolgál legfeljebb, az, hogy a hatalom hogyan korrumpál. Tehát ez viszont egy ilyen évezredek óta tartó gyönyörű jelenség, hogy akik elindulnak demokratikusan, azok hogy végzik autokratikusan. Ennek most Von Dodiknak kellett átnéznem egy picit az életrajzát, Milorad Dodik szervezető, aki szintén ugye egy tisztességes szocialista háttérből indul el, és nem pont a mostani arcát látjuk. Ugye a Madagaszkáron, akit most kidobtak a hatalomból, ő maga egy előző hasonló pucskor jutott oda. Tehát ő is úgy indult, hogy majd akkor jó, megmentjük Madagaszkár, csak megtetszett neki a buli, és ott maradt. Na most ez az afrikai vezetők 80-90%-áról elmondható, akikkel mostanában foglalkoztam, hogy most Donald Trump, aki elindult a demokratáktól, vagy Orbán Viktor, aki a liberális internet. Tehát, hogy ezeket is meg lehetne nézni, hogy itt ki honnan indul, hova jut el, és ezek a mozgások mennyire törvényszerűek, ez egy ilyen újabb jó kis kutatás lehet, ha majd egyszer ezzel foglalkozunk. Nekem már csak egy könyvajánlom van, egy nagyon jó interjúja is megtalálható egyébként, hogyha valaki bevezeti, az akar Kyla Scanlonnak, a Gen Z gazdasági tanácsadóként futtatják az amerikai médiában, egy fiatal, tényleg jó szakértő, aki azt a könyvét, hogy In This Economy, How Money and Markets Really Work, írta meg, végigjárt nem tudom vele hány egyetemet, azóta azokról az interjút, hogy mik a valódi benyomásai, tehát tényleg egy izgalmas történet. Amit én ide még kiemelnék, az az, hogy ő a Gen Z-t is továbbosztotta három különböző algenerációra, az 1.0, 1.5 és 2.0-ákra, amik között a lényeges különbség az a COVID tapasztalás. Tehát, hogy ki hogy érte meg a COVID-ot, ki az, aki már előtte legalább egy picit kapott a társadalmi életből, tehát mondjuk előtte már egyetemen volt, vagy csak az egyetem utolsó évét szedte szét, ki az, aki a gimnáziumban ér a COVID, és ki az, aki a legfiatalabb része ennek, aki viszont már egészen más módon szembesült ezzel a gyakran traumatikus élménnyel. Tehát ez emellett is rengeteg izgalmas dolog van, és a fafót azt ő tovább bővítette fafonomira, tehát innentől kezdve meg el lehet merülni majd a gazdasági oldalába is ennek az egész történetnek. Hát köszönjük szépen a figyelmet, két hét múlva újra jelentkezünk, és jövő csütörtök környékén már ki fogjuk tenni a Partizán közösségi média csatornáira, hogy milyen témával készülünk, úgyhogy onnantól kezdve tudjátok majd küldeni a kérdéseiteket a birodalom@partizan.hu címre, úgyhogy ezeket várjuk továbbra is. Ha tetszett az adás, akkor kérlek támogassátok a Partizánt, ha megtehetitek, hiszen egy izgalmas év elé nézünk, és minden támogatás el fog férni ahhoz, hogy tudjuk közvetíteni mind a magyar, mind a külvilág valóságát. A Partizán podcastjai megtaláltok még nagyon sok más izgalmas adást, különböző enkorokat kérlek nézzétek, hallgassátok, és kövessétek be a Partizán podcastot, amely tehát nem a Partizán főfelületén, hanem egy különálló YouTube csatornán jelentkezik felétek. Végül pedig iratkozzatok fel Szilárd Köztes című Substack hírlevelére, illetve a heti feledire a Partizánnál. Mindkettőt nagyon ajánljuk nektek. Bővebb információ a leírásban. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok újfent. Várunk titeket a következő birodalomban. Sziasztok!